Tehát ott tartottunk, ugye, hogy legalább néhány perccel a mise kezdete előtt érkez. A következő, ha a pad szélén ülsz le, udvariatlanság elvárni az utánad érkezőtől, hogy átmásszanak rajtad az ülőhelyért. Igen, itt csak bólogatunk. Igen, nagyon fontos lenne az, hogy érezzük azt, hogy közösségbe megyünk, amikor a szentmisére megyünk, akkor nem egymagunk vagyunk, hogy én feszítek a pad szélén, mert nekem az kényelmes, hanem érezzük azt, hogy közösségben vagyunk, tehát lehetőleg a pad közepe, amikor elsőként érkezünk, a pad közepére üljünk be, hogy hadd jöjjenek mellénk a többiek. Persze természetesen kivétel az, amikor valakinek a lába fáj, és csak pont azon az oldalon tud jól kimászni a padból, tehát nyilván ugye idősebb korosztálynak vannak már problémái, de azért nagy átlagban jó lenne, ha beülnénk a középre, és várnánk a többieket, hogy gyertek ide mellénk, üljetek ide hozzánk. Aztán következő. Márti.
Szentmise közben legyen kikapcsolva a mobiltelefonod.
Neked volt már ilyen tapasztalatod, hogy...
Volt, és nagyon zavaró tud lenni, igen, mikor megszólal valakinek a telefonja, mert ez...
Igen, és aztán nem csak az, hogy megszól, aztán még valaki föl is veszi, és
van,
beszél
amikor
is.
Még beszélget.
Igen,
is.
Tehát hogyha nagyon... Először is ki kéne kapcsolni ilyenkor a telefont, vagy legalábbis átállítani némára. Na most, hogyha valami jelzést észreveszünk, mégiscsak, hogy telefonunkon valaki valamit akar, és nagyon fontos, hát akkor úgy tehetjük meg, hogy szépen gyorsan, csendbe gyorsan kivonulunk a templomból, de ha lehet, akkor nem. Azt gondolom, hogy nagyon ritka az olyan nagyon fontos telefon, amit ilyenkor is föl kell venni. A templomban őrizd a csendet, ne beszélgess.
Hát igen, ez is nagyon zavaró tud lenni, ha csak úgy pusmognak is az ember háta mögött, vagy akár előtte.
Igen, és nagyon sokszor tapasztalni ezt, ugye, hogy templomba érkező emberek rendben van, hogy ismerik egymást, megtalálkoznak, de hát nem az a szentmise előtti néhány csendes perc, az, amikor meg kell beszélni dolgokat. Arra a szentmise után, kint az utcán lenne lehetőség. Aztán kisgyerekkel a pad szélén vagy hátul ülj le. Igen, ez is lehet egy szempont, de ugye néha a gyerekek rumliznak, és az tényleg zavarja valószínűleg a többi híveket, és ilyenkor jó, ha az ember egy kicsit tud vele hátul sétálni, vagy egy kicsit tud vele foglalkozni. De most már nagyon sok templomban van, ilyen többféleképpen hívják, hogy ovis mise, vagy mocorgós mise, vagy mit tudom én, ilyen kisgyerekeseknek a családok miséje, és nagyon sok helyen van már külön kis hely, ahol lehetnek a gyerekek. Nálatok ez hogy van, Márti?
Nálunk is van egy külön kis szizanya háza van, és ott vannak a játékok, meg rajzok, ilyen rajzlapok, előre nyomtatott képekkel, színes ceruzákkal, és akkor lehet kiszínezni, akár ott helyben, akár elviszi a padba, a helyére, a szülei mellé, és akkor ott szép csöndben színezgetnek. Úgyhogy nagyon jó ötlet ez a Bajzát atya részére.
Igen, aztán van ilyen, hogy mise alatt ne olvas templomi újságot, imakönyvet.
Hát igen, ez nagy illetlenség tényleg, mert ahogy itt írják is, hogy hogy esne neked, ha valaki vendégségbe jönne hozzád, és ahelyett, hogy veled beszélgetne, neki állna olvasni. Isten házában te vagy a vendég, és téged vár a házigazda. Hát ez mindenhol érvényes, de itt meg különösen.
Igen, azt hiszem, ez főleg talán idősebbekkel fordul elő, akik nem nagyon értik, vagy nem hallják a szent beszédet, és hát valahogy mégiscsak ugye az imakönyvet, ha imádkozom, mégiscsak imádkozni szeretnék, vagy talán még egész régebről, talán még a zsinat előtti időszakból származik ez a szokás, amikor latinul volt a szentmise, és nagyon sokan nem értették ezt a latin nyelvet, és hát olvasták az imádságot az imakönyvükből. De tényleg most sokkal jobb, hogyha odafigyelünk. A templomi újságolvasás az meg egyáltalán ugye nem illik oda, Az imakönyvet én nem tartanám annyira rossznak, de ha lehet, akkor nem. Inkább próbáljunk meg valamit mégiscsak megérteni a Szentmisén elhangzottakból, akkor is, hogyha egy kicsit a fülünk már nem olyan, mint fiatalkorunkban. Következőt Márté 12-es.
Ha tiszta énekhangot kaptál Istentől, énekelj a Szentmisén. Mert aki énekel, kétszeresen imádkozik, és aktívan hozzájárul, hogy a szertartás még szebb legyen. A túl hangos vagy nem tiszta éneklés viszont zavaró a többiek számára, ezért kerülendő. Na most igen, én is azt mondom, hogy a túl hangos engem is sokszor, amikor valaki úgy szinte ki akar tűnni a hangjával, de én meg itt erre azt mondanám, hogy ha nem tiszta hangot kapott, én sokszor azt is hallottam, hogy akkor is énekelhet, pláne nagy közösségben, persze nem harsogva.
És nem tűnik annyira fel.
Nem tűnik úgy fel a közösségben viszont, de mégiscsak ő is érzi, hogy imádkozik, és Isten nem veszi rossz néven akkor sem.
Egy nagyon kedves ismerősöm szokta mondogatni, őnek a nagyon mély hangja van, és azt mondja, hát édes jó Istenem, ilyen hangot adtál nekem, akkor most hallgass. úgyhogy ez egy kicsit így van, hogy erről nem tehetünk, hogy kinek milyen Igen. hangja van, de nyilván, hogy nem feltűnően, meg nem hangosan, hanem úgy besimulva a Igen. többi hangja közé, azért az is elmegy.
Igen.
Aztán a béke köszöntésnél nézz a másik ember szemében be, mikor kezet fogsz vele. Igen, ez egy ilyen, hogy mondjam, tehát ez egy udvariassági Igen. szabály, nem csak a templomban, hanem mindenhol, hát akivel kezet fogok, az a szembe is nézek, és nem azt nézem, hogy ki lesz a következő, vagy kivel kellene még kezet fogni, hanem nyilván odafigyelni arra, akinek nyújtom a kezem, vagy akivel kezet fogok, és tényleg mondani azt, hogy béke veled, még akkor is, ha nem ismerjük egymást, ugye?
Igen, és szerintem még az is nagyon szép, vagy nekem legalábbis jó érzés, és igyekszem én is követni, hogy mosolyognak az emberei ilyenkor. Tehát egy kis nagyon. Mosolyt elindítani, az még közelebb hozza az embereket, és a békét is még jobban.
Nagyon fontos, a Szüzanyának valamelyik Medjugorje üzenetében volt ez, hogy mosolyogjatok gyermekei, Igen. mosolyogjatok. Igen. Tehát tényleg nagyon fontos az, hogy tudjunk mosolyogva, szeretettel ránézni a másik emberre. Mert azt hiszem, hogy ebben ma a nagyvilágban hiány
Nagyon
van.
Nagy szükség lenne, igen.
Aztán?
Amikor áldozni mész, ne üdvözöld sorra az ismerőseidet. Hát igen, nem a társaslét, hanem a belső összeszedettség pillanatai, ezek a végtelen Istennel készülsz találkozni.
Igen, nekem is volt néhány olyan idős templomi ismerősöm, aki mikor áldozni mentem, és ők már visszafelé jöttek, és megláttak, nagy lelkesen üdvözöltek, és aztán hogy meg kellett nekik magyaráznom, hogy ne haragudjatok, de én most másra figyelek, nem arra, hogy most te köszönsz, nem köszönsz, ott vagy, nem vagy ott. Majd a mise után kint a templom előtt, ott majd aztán lehet beszélgetni. De amikor az áldozáshoz megyek, akkor csak arra figyelek, hogy most Jézussal találkozom. Tehát, hogy ez az egyetlen szempontom.
És ez is fontos szerintem, hogy Krisztus testét a pap előtt vedd magadhoz, majd zárt mozdulatlan szájjal tér vissza a helyedre. A szentostyát nem illik szétrágni.
Igen, fontos.
Fontos, mert sokan hurcolják a kezükben, meg tényleg, hát azt ott rögtön helyben.
Igen, igen, aztán ugye ez a kézbeáldozással
hát erről is
egy bizonyos olyan, néha nekem is úgy föltűnik, igen, hát csak úgy fut, aztán bekapja, szóval, bocsánat, de tényleg így van. Tehát az, hogy tényleg az ember ott tisztelettel vegye magához ott a pap közelében az oltári szentséget. Na és az utolsó pontunk, csak a záróének elhangzása után indulj kifelé a templomból. Hát ez ugye a teljes szentmise, tehát a szentmise előtt már a becsengetésnél ott vagyok, és a záróének után, miután már a pap is kivonult, és a záróének is befejült, akkor megyek ki a templomból. Hát bizony erre is látunk nagyon sok kevésbé jó példát, amikor az emberek az evangélium környékén érkeznek, és aztán a szentáldozás után már elrohannak. Ez akkor volt ilyen tapasztalatom, amikor ugye a templom előterében volt valami, amit osztottunk a híveknek, és hát én, vagy mit tudom én, újságot árul az ember, vagy valami ilyesmi, és akkor látom azt, hogy már javába folyik a szentmise, ugye ige liturgia, és akkor tiprad be, és aztán, mikor még az áldozás zajlik, akkor ő már megy kifelé. Tehát, hogy a szentmise az egy teljes szentmise. Tehát adjuk oda legalább egyszer egy héten az Úristennek ezt a 45-50 percet, vagy esetleg akár egy órát is, hogyha hosszabb a szentmise. Szálljuk rá, hiszen a 168 órából az Úristen csak egy órát kér tőlünk hetenként. Hát ezt a picit se tudjuk megtartani. Ebből a piciből is még elcsípünk. Úgyhogy ezek ilyen nagyon-nagyon fontos dolgok, és azt hiszem te is tapasztaltad, Márti.
Igen, hogy... tapasztaltam, de nálunk Óbudán nagyon példaértékű ez, mert tényleg meg kell, hogy mondjam, hogy direkt figyelem sokszor, és szinte még az utolsó akkordok elhangzása után is még pár percig sokan ott maradnak, és csak akkor indul el a tömeg. Tehát ez egy olyan nagyon jó érzés, hogy az utolsó pillanatig mindenki ott van.
Na, ez nagyon jó. És akkor most próbáljuk meg ezt a mi mai napunkat egy kicsit összefésülni, hogy mi is zajlott ma, mert ugye lassan idő van. Illetve nem, hanem először még hallgassuk meg Dzsida Jenőnek a Templomban című versét, jó?
Dzsida Jenő Templomban. Csendes a templom, serceg a mécses, hófehér oltár virággal ékes. Elébe térdel egy kicsi leányka, szívét betölti forró imája. Szegény anyácska nagyon beteg lett, hiába ülök az ágya mellett. Ápolom nappal, ápolom éjjel, nem is tudom, hogy mi lesz szegénnyel. Azt mondják róla, nem soká várhat, itt hagy bennünket szegény árvákat. S felmegy hozzád a csillagos égbe. Mondd kés Jézuskám, ugyan mi végre, hiszen te néked nincs rá szükséged. Van jó anyácskád, ki szeret téged. Ki gondoz, ápol, vedd puha ágyat. Hagyd itt nekünk az édesanyánkat. A kis Jézuska szíve feldobban, arcán megértés, szent tüze lobban. Bíztat, mosolyog, mosolya édes, csendes a templom, serceg a mécses.
Igen, nagyon szépen köszönöm, egy nagyon-nagyon kedves vers, és nagyon szép. És hát igen, így kéne a templomban viselkednünk, hogy valóban lehessen így imádkozni. No, most gyorsan összefoglalom, mert ugye még mindig van egy versünk, mert ma egy ilyen verses napunk van, Szent Kingáról. Lehet, hogy nem fog a teljes vers beleférni az időnkbe, de azért majd megpróbáljuk. No, tehát a Máté evangéliumát hallottuk ma, mégpedig a magvetőről szóló példabeszédet. Ferenc atya, felhívta a figyelmünket arra, hogy Isten olyan, mint egy magvető, aki alkot, aki vet, aki kiment az emberek közé, közénk jött, együtt élt velünk, és mindig velünk van, és veti a magot, és azt szeretné, ha termést hoznánk, ki miért, de mégis termést hoznánk. Aztán néhány zarándoklatot hirdettünk, és beszélgettünk a Balaton felvidék megszentelt csodálatos köveiről. Különböző versek hangzottak el Vörös Sándortól, Szügyi Zoltántól, és Takács Zoltán Balázsral beszéltünk 7 óra 30-kor, aki Küngösről, mégpedig az Árpádházi Szent Kinga templomról, illetve az Árpádházi Szent Kinga Egyesületről beszélt. A templomi viselkedésről szóltunk ma elég sokat, mert úgy érezzük, hogy ez egy fontos szempont. És talán még akkor egy kicsi idő marad, hogy egy olyan bő egy percnyi idő a versre.
Dvihaliné Oszuskó Sarolta, Szent Kinga. Negyedik Bélának az első gyermeke, anyai látomás, csodás ígérete. Ne féljél, Mária, oly lányot születik, ki szűzi erénnyel bőven ékeskedik. Nemzeteket fog majd ő boldoggá tenni, sok szegény emberen szívből segíteni. Laskaris Mária, Kinga édesanyja, bizánci császári hercegnő a rangja. Szőtték a terveket már a házasságról, a magyar és lengyel jó kapcsolatokról. 5 évesen került el Lengyelországba, ahol majd Boleszláv lesz neki a párja. Lengyeleknél tanult szokást és illemet, ott fog ő leélni egy egész életet. 12 évesen kötött házasságot, ekkor jelentette a nagykorúságot. Esküvő után az ifjú férj ígérte, bármit is kér Kinga, már is teljesítve. Nem gondolta azt, hogy a kérés oly nagy lesz. Szüzességre mindjárt ott fogadalmat tesz. József házasságban élték életüket, nem volt más köztük, csak testvéri szeretet. A fejedelemnőnek nehéz élet jutott, a tatárok elől oly sokszor bujdosott. Teljes hozományos zsoldra lett fizetve, és került belőle újjáépítésre. Épített kórházat, kolostor, templomot is segítségével egy egész országot. Sok jót cselekedett az élete során, lengyel nép tisztelte és imaszált ajkán. Férje adománya, szendeci terület, fejedelemasszony kolostort épített. Mikor férje meghalt, azt kérték őtőle, legyen lengyeleknek ő a királynője. A temetésen már Klarisszák ruháját viselte, jelezve élete irányát.
Szeretettel elköszönünk a kedves hallgatóktól, Kürin Károly, Némándi Ágnes,
Arató Márta
és Csaba Zsoltnak köszönjük a zenéket és telefonokat.